Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kezdetét vette a Vára Pajta Játéktár elnevezésű program a miskolci lovagi tornák terén. Rangos szakmai elismerésben részesült a sátoraljaújhelyi Zemplén Televízió. 10. alkalommal szervezik meg a Mátrafürediek világtalálkozóját. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ma délelőtt kezdetét vette a Vára Pajta Játéktár elnevezésű program a miskolci lovagi tornák terén, amely a Magyar Közösségépítők Értékszövetség Egyesület kétnapos szakmai programjának a része. Az eseményen bemutatják, hogyan lehet a tudás átadást játékos cselekvés alapú formában és közösségi élményként megvalósítani, bár a módszer elsősorban a fiatalokat szólítja meg, de minden korosztály számára könnyen adaptálható. A Diósgyőri várszomszédságában működő Pajta Játéktár a középkori tematikával ötvözi a kulturális örökséget. A program céljáról Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ sajtószóvivője nyilatkozott rádiónknak.
A Pajta Játéktárat több évvel ezelőtt, a 2020-as évek elején terveztük, és nagy örömünkre szolgált, hogy egyébként az osztálykirándulási időszakban nagyon sokan látogattak el hozzánk, sőt, az első időszakban voltak családi napjaink is. De mi is ez a Pajta Játéktár? 600 évet visszarepülünk az időbe, egészen Nagy Lajos király udvarába, és tulajdonképpen betekintést nyerünk az akkori emberek életébe, nem csak a lovagokéba, hanem gyakorlatilag a fegyvermustrával megismerjük a nemes emberek és a lovagok életét, de van középkori betűvetés, ahol az akkori írásnak a kultúrájával ismerkedhetnek a látogatók, és természetesen a diósgyőri vár történetével és a lovagi tornák olykor brutális világával is. Ebbe is betekintést nyerhetünk, és hát természetesen középkori sportokkal és középkori játszóházzal is szolgálunk. Ez azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen interaktívan vagy élményszerűen tapasztalhatják meg a látogatók, hogy milyen is volt egy kelevészhajítás, milyen is volt egy csatacsillagdobás, és tényleg visszaugorhatnak ebbe az időszakba. A színes szagos a középkor, tehát gyakorlatilag a középkor kimeríthetetlen ennek a tárháza, mind a sztorik, mind a történetek tekintetében, mind pedig az akkori embernek a jelleme és életfelfogása miatt. Egyébként én azt mindenképpen kiemelném, hogy nem véletlenül maradt meg magyar nyelvű a lovagiasság szavunk, hiszen ez egy ideál, ez egy eszménykép, amit a lovag megtestesít a mai napig, és bizony azzal zárnám talán ezt a kis mondókát, hogy ma is lehetünk lovagok, gyerekektől felnőttekig egyaránt, hiszen a lovag az egy olyan ideál, aki a jobbat, a többet akarja ebben a mai társadalomban is. A mai szakmai napon köszöntők után, ahol Matissák Éva a polgármester asszony és Négyesi Anna a Miskolci Kulturális Központ ügyvezetője köszöntője után lesz egy kerekasztal beszélgetés, ahol gyakorlatilag a jó gyakorlatokat mutatjuk be, és magának a Pajta Játéktárnak a múltját, a jelenét, és hát reméljük, hogy a jövőjét is. És miután ez megtörtént, akkor minden előadás, tehát a fegyvermustra, lovagi tornák világa, a középkori betűvetés nem ebben a sorrendben, és a középkori sportok is helyet kapnak majd a palettán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komplett programot, rendezvényt kapnak majd az ide látogatók, hiszen ez most a látóút keretében van. Jó gyakorlatokat tanuljanak azok, akik ide látogatnak hozzánk, mert most az országból közművelődési, különböző területekről, de közművelődési szakemberek jönnek. Egyébként népszerűsíteni természetesen országos szinten is, de hál' Istennek egyébként elviszik a hírünket, hiszen egyébként ennek az volt a célja, ezt nem is mondtam a legelején, hogy amikor elkezdődött a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második üteme, akkor azt szerettük volna, hogyha a város előadások nem mennek feledésbe, és ugyanúgy az építkezésnél, itt a Diósgyőri vár lábánál, a Pajta Játéktárban, majdnem ugyanazokat az előadásokat meghallgathassák a vendégek.
Az egybegyűlteket Matissák Éva Miskolc alpolgármestere köszöntötte.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ma én köszöntetem itt Önöket Miskolc városa nevébe, és az is nagyon nagy öröm számunkra, hogy ellátogattak hozzánk, és a városunk egyik kezdeményezését beválasztották ebbe a látóút programba, hiszen amikor mi másfél lassan két évvel ezelőtt elindítottuk a Bükkvárosa programot, akkor nagyon fontosnak tartottuk, hogy feltérképezzük, kijelöljük azokat a fejlődési irányokat, amely mentén szeretnék előrelépni, és ebben kiemelt szerepet játszik a turizmus, amely területén azóta is folyamatosan keressük és alkalmazzuk az innovatív és alternatív megoldásokat, mint például ez a mai nap is erről fog szólni, és ha már Miskolcról beszélünk, meg Bükkváros a program, azért engedjék meg, hogy dicsekedjek egy kicsit, hiszen erre egy nagyon jó példa az Ehető Erdő fenntartható egyedi kezdeményezése, amely az idén Berlinbe a legnagyobb turisztikai kiállításon, a Green Destination programba világ első lett, tehát egy olyan közösségformáló kezdeményezésről van szó, ami összehozza a turizmust, a gasztronómiát, illetve a közösségeket, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és azért is nagyon-nagyon örülök, hogy ma nyílik lehetőségünk, hogy bemutassuk itt ezt a különleges programot, ami játékos ruhában öltözteti a tanulást, és segít közelebb hozni a történelmet némi szerepjátékos formában, és hát nekem már az is egy külön ráadás, hogy eközben önök pedig megismerhetik a városunkat, amire, ahogy mondtam, nagyon büszkék vagyunk, és rengeteg látnivaló van, úgyhogy ha idejük engedik, akkor nézzenek körül.
Rangos szakmai elismerésben részesült a Sátoraljóhelyi Zemplén televíziós tábja. A Pálosok nyomában című dokumentumfilm nemrégiben díjat nyert, elismerve az alkotók magas színvonalú munkáját és a magyar pálos örökség bemutatásáért végzett tevékenységét. A kitüntetést a film készítői Mezősi Nagy Marian és Mezősi Tamás vehették át.
A pálosokkal már nagyon-nagyon régóta foglalkozunk, vagy tervben volt, hogy szeretnénk egy filmet készíteni, mert hogy Zemplénben olyan értékeink vannak, aminek egy része a föld alatt, egy része a föld fölött található, és azt mindenféleképpen szerettük volna megmutatni. Ez köszönhető többek között a Gönci barátainknak, akik megmutatták nekünk a rejtett pálos értékeket, és ezzel együtt pedig köszönhető Sátoraljóújhelynek, hiszen egy olyan értéket őriz a piarista templom, konkrétan Cseplén György vértanúnak a csonterekjéjét, ami számunkra nagyon fontos volt. A mi családunk kötődik a pálosokhoz, ezzel együtt pedig az a történet és az a hihetetlen nagy erő, ami ebben az ő történetében és ebben a csonterekében lakozik, és az megmozgat Sátoraljóújhelyen, illetve a régióban nagyon sok embert, és az ő kultusza, jó értelembe véve, nagyon-nagyon régóta él. Azt gondoltuk, hogy ebből szeretnénk filmet készíteni, megmutatni egyrészt a sátoraljóújhelyieknek, hogy milyen értékük van, illetve a Zemplénben élőknek, illetve nyilván szeretnénk országosan is megmutatni azt, hogy milyen büszkeségeink vannak. Ez már ugye nem az első filmünk, ami vértanúkról készült, valamiért az élet mindig ezt a témakört hozza elénk, és hát természetesen van még olyan témánk, amit szeretnénk feldolgozni. Nagyon jó érzés volt, mert elértük tulajdonképpen a célunkat, hiszen hogyha az emberek megismerik a pálos történetet, akkor elértük a célunkat, másrészt pedig a szakma mondta azt most függetlenül, hogy mindentől függetlenül, hogy értékelésre méltónak tartották ezt a filmet, és azt gondolom, hogy ha valaki szereti a szakmáját, és ezt csinálja, azt gondolom, hogy a szakmában lévők a legnagyobb kritikusok, mert ők más szemmel nézik, és ha ők mondják azt, hogy ez díjazásra méltó, akkor azt gondolom, hogy minden álmunk és célunk valóra vált.
Gulyás István a díjat odaítélő zsűri tagjaként méltatta a Pálosok nyomában című dokumentumfilmet. A Táncsics Mihály díjas televíziós szakember szerint az alkotás egyik legnagyobb erénye, hogy a hagyományos dokumentumfilmes értékekre épít.
Igen komoly vita alakult ki a zsűriben, mert ugye az volt, hogy most van egy trend. Úgy csinálunk dokumentumfilmet, ismeretterjesztő filmet, természetfilmet, hogy megy a kamera, folyamatosan mozgásban van minden, ez pedig egy nagyon szépen megkomponált, gyönyörűen fényképezett, kompozíciókban gondolkodó mozi volt, amire egyszerűen évek óta nem láttunk példát, és annyira jó volt látni végre, hogy vannak olyanok még a szakmában, akik a klasszikus filmezés szabályai szerint dolgoznak fel egy témát, és a klasszikus filmezés az nem arról szólt, hogy rángatjuk a variót, meg svenkelünk, meg mindent, hanem van egy kompozíció, bekeretezzük azt a képet, és hagyjuk, hogy éljen, hagyjuk, hogy szép legyen önmagában. Úgyhogy ez zseniális volt ebből a szempontból, és maga a történet pedig tényleg egy szívetlen engető.
Immár 10. alkalommal szervezik meg a Mátrafürediek világtalálkozóját. Kötetlen lesz a program, egy finom ebéd várja a hazalátogató egykori füredieket, akik majd nosztalgiáznak és elmesélhetik egymásnak életútjukat. Jánosi Gábor, Olli László és Takács László szervezőket hallják.
Előtte évekig nem is találkoztunk, aztán kezdett alakulni a csapat, és ebből az egy Mártóvölgyi strandképből lett tulajdonképpen a Mártóvölgyi világ találkozója. És akkor mi elkezdtük, hogy de jó, emlékszel még, te is emlékszel, de jó volt, a úszómesterről beszélgettünk erről, és így elkezdett hömpölyögni a dolog, ment a saját útján, és ebből alakult. És persze hozzá kell tenni, nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, akik segítik a egésznek a szervezését, nem is akarunk kiemelni szerintem senkit.
Hát Gyöngyös Máta Füred újva nyilvántart. Hát az én történetem az ott kezdődött, hogy édesapám a szanatóriumban volt odafent, és felmentem hozzá látogatni, és összetalálkoztam a kollégával, Lazival. És ez úgy történt, hogy megkérdezte tőlem, hogy mit szólok hozzá, amikor terveznek egy mátrafülediek találkozóját, hogy nem-e csatlakoznék hozzájuk. Hát a legnagyobb örömmel. Törzsükeres mátrafüredi vagyok én is, tehát nekem nagy élmény volt az, hogy az első ilyen rendezvényné több mint 100-an voltunk. Tehát egy óriási, sikeres bemutatkozás volt ez az egész vállalkozás.
Mit, hogy minden szervezet és minden rendezvény, hogyha amelyek hosszabb időtartalomban terveződtek vagy jöttek létre, hát a végén azért kezd belefáradni a társaság, illetve a belefáradtság elsődleges oka, hogy már 12 évvel vagyunk idősebben. Tehát aki már benne van ebben a korban, azt tudhatja, vagy tudja is, hogy bizony nem van egyszerű már fölkelni rendben mi magunkat, meg egyáltalán megírni a hétköznapokat. Na most ugyanakkor ez meg egyfajta motivációs tényező is, hiszen a hétköznapok monotóniáját megtöri ez a rendezvény, amire készülni kell, ki főz, ki pálinkát. Abszolút, tehát egy batyúsbál, egy hagyományos, klasszikus batyúsbál, és minden hölgy oda teszi magát a ételekkel, meg a nasikkal, és minden férfi oda teszi magát az itallal. Na, ezt mondom, mint száz, szóval sajnos többen meghaltak közülünk már, akik annak idején részt vettek ebben. Azt, hogy a nemzetköziséget tovább bővítette, azt hiszem már nem igazán fog, mert aki eddig tudott Hollandiából, Kanadából, szóval tényleg volt egy ilyen vonzata is a dolognak, de most már azt mondom, hogy szűkül a mozgásterünk, örülünk, ha összejövünk, el tudunk még menni a rendezvényre, persze, és akkor kibírjuk a táncot a nap végén.
Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok és zivatarok kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 9-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megújult az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályája és környezete. Prepa ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Új időszaki kiállítás nyílt a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeumban. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A beruházás jelentősége rendkívül elősegíti a tanulók mindennapi testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is modernebb helyszínt tudnak biztosítani. A fejlesztés Egerváros önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. A mintegy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, új rekordtán felületre, a repedésjavítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak. Ezen felül a helyi sportegyesületek is igénybe vehetik, tette hozzá Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
Igen, nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy a múlt héten átadtunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát, Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére. Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy cél tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jugóváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az Egri Tankerületi Központ, tehát egy 60 millió forint körülű beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
Megtartották a 32. Prepa napi ünnepséget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumában. Az eseményen az Egri tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre munkásságát, valamint szakmai eredményeit méltatták. Az Egri tanító és tanárképzős öregdiákok baráti körének elnöke, Osváth Péter, háláját fejezte ki azoknak a tagoknak, akik úgy gondolják, hogy fontos tartozni ehhez a közösséghez.
Igazából 33 ez egy krisztusi kor már nekünk, mint szervezetnek, hát tudom, hogy ezt élő személyre szokták mondani, a Covid miatt egyszer elmaradt, és 1993-ban alakult ez a baráti kör, ugye azóta vagyunk együtt. Én ugyan nem, mert sokkal fiatalabb vagyok, mint az alapítók. Az eredeti alapítók, az egri érseki tanítóképzőnek a diákjai voltak, akik a baráti kört azok számára alapították, akik ott végeztek, de hát ugye ők azért már lassan a idő elmúltával kiválasztották, találtak közülünk, és most már tanító és tanárképzős öregdiákok baráti köre lettünk. Itt a főiskolán, annak idején pedagógiai főiskola működött 1949-től, akik ott végeztek, azok is a baráti kör tagjai, sőt, egyáltalán aki pedagógus volt és nyugdíjban van, azok a baráti kör tagjai. Mi összejárunk, megemlékezünk, főképp a régi hagyományokat tisztelve azokról, akik a tanítóképző, a mindenkori négyosztályos középiskolára, érettségre épülő tanítóképzőnek a diákjai voltak, az egri prepák. Ő belőlük már most kevés van, de ma még a 70 éves Rubin díszoklevél átadására jogosultak között még találunk majd közülük is talán 6-7-et. Ez egy pedagógus napi ünnepség is nekünk, nem csak azért, mert hogy mi pedagógusok vagyunk, hanem azért is, mert most volt pedagógusok napja, és igazából egyetlen egy előadás lesz. A rektorasszony, dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszony fog beszélni arról, hogy 5 éve lett az egyetem fenntartója a katolikus egyház, és ez alatt az idő alatt milyen utat járt be az egyetem, és mik a kilátásai az egyetemnek. Majd ezután egy kulturális műsor lesz versekkel, énekkel, és lesz egy megemlékezés azoknak, köszöntés azoknak, akik valamilyen díszoklevélre jogosultak az idén. Igazából ez nem a munka minőségére vagy teljesítményére utal, hanem arra, hogy 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg azt a képesítő oklevelet, diplomát, ami alapján ők pedagógusok lettek, és ledolgoztak egy életet, majd eltelt ennyi idő, és most akkor ők úgy gondolják, hogy ismét csatlakoznak az Alma Mater közösségéhez, és jelentkeztek arra, hogy ők díszoklevelet igényelnének. Jogosultak rá, mi köszönteni fogjuk őket. Magát az oklevelet ugyan nem kapják most meg, itt lesz ugyan a rektorasszony is, de az egyetem minden évben szervez egy központi díszoklevél átadó ünnepséget. Az idén ez szeptember 26-án lesz, tehát mi mint egy megelőlegezve köszöntjük azokat, akik majd szeptember 26-án átvehetik a díszoklevelüket.
Petrasovszky Manu, egy görög-katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög-Katolikus Múzeumban. A tárlat célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely a művész több évtizedes munkásságát jellemzi. A kiállítás egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt alkotó előtt, és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész a kiállítás kurátora a megnyitón hangsúlyozta. A művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
A II. Világháború utáni változások során, ugye amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása, tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészeti véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egerbe látogatott Böjte Csaba Ferences szerzetes, aki erdélyi gyerekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, tegnap este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tenyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontis programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezénye Szabó Soma, Lizdíjas Karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután fél egyig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok a csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus Roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorian énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Velem éjjel a folyót. hiszen ez mozdít és ez visz még tovább. A felkínált csodát más is élje át. Amit tud, addig élj, ahogy élsz, mégse húz le a mérleg egyik oldalát. Ha a mérleg megáll, most is, hogy éljünk, élj! Mitől fél, tán nem is volt. Húzd át velem, éjjel a folyót.
Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizliga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése. Kazincz Barcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdói Debrecen programsorozat részeként. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Tulajdonosi döntés következtében a következő bajnoki idénytől már nem Fizliga lesz az NB1-es bajnokság hivatalos elnevezése, adta hírül az MLS. A szövetség által 2025-ben az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság névszponzorára kiírt tendergyőztese az OTP Bank volt. Az MLS és az OTP között létrejött megállapodás alapján a tendergyőztesének jogosultsága a bajnokság hivatalos nevének meghatározása. Az NB1-es bajnokság új elnevezéséről megkezdődtek az egyeztetések. Kazincz Barcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Kovács László önkormányzati tanácsadót hallják.
Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen múltan rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, szóval tovább fogják színesíteni városi élet mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. A részletekről Páskú Judit igazgatót hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik élsportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportok a tűző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportákból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai-box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a technikum igazgatóját hallják.
A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogsága az iskolánknak nagyon fontos.
A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Egyre több olyan rendezvény, versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
Nagyon szerettük volna Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Csapatzenész már húzza.
és az angyal a válladra száll, és a másik a zongorán áll, és a fénység is körbeért már, de még nem tudod, nem tudod, hogy hiába hüppök mindenki, hiába ujjunk mindenki, hiába ordít mindenki, nem szeretek mindenki, most már szép, most már jó, a csúcsom vagy jól látható, érzed megtettél mindent, csak végére minden. Csoport ki, csoport szép, mennyi fés, hogy ámul a nép, és a jól ismert fénykép, és nagyot kacsint, ez jól. És a művésznő folyton beszél, és a bajnok a pálladhoz ér, és már érted, hogy mi mennyit ér. Csak még nem tudod, nem tudod, hogy hiába voltak mindenki, hiába látta mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szeretett mindenki, hiába csápolt mindenki, hiába fújja mindenki, hiába mondja mindenki, nem szerethet mindenki, jól van, jól van, jól van, jól van, a jól. Néhány nap, 60 levél, és a szép asszony interjút kér. Nálam mindenki megszólás, mindenki szép és fontos. Mennél már, kicsit nehéz, az ott vigyel, az ott megnéz, azért nem vagyok rossz, ezerszer jobb, mint végül. És a bombár is hallatszik már, és az elnök is átadná már, és a kócs úgy izgul és vár. Csak még nem tudod, még mindig nem tudod, hogy hiába ordít mindenki, hiába ordított mindenki, hiába látta mindenki, nem szerethet mindenki. Hiába ordított mindenki, hiába fújja mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szerethet mindenki. Yeah.
Yeah.